Kedves gyerekek, először hozzátok szeretnék szólni, ha bejöttök. Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ki volt már nyaralni? És amikor elindultatok, odaértetek, volt szállások?
Igen.
Hol aludtatok? Vendégházba. Sátoroztatok is talán?
Igen.
Sátoroztatok is?
Igen.
És gondoljatok bele, hogy mi lett volna, ha odaértek, és nincs szállás. Azt mondják, hogy jaj, nektek nincs. Na, azt hogy gondoltatok volna rá, nincs szállás? Akkor hova mennétek? Be se tudok szólalni, ugye? Hát olyan nincs, hogy nincs szállás. Ugye?
Mert az ágyom...
Autó? Hát, akkor most azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy ismertek-e olyan biblia történetet, amikor valaki odaértek valahova, és nem volt szállásuk. No? Ismertek ilyen történetet, hogy odaértek, és nem volt szállásuk?
Mária és József.
Így van, Mária és József. Hosszú volt az út, nagyon elfáradtak, Mária kisbabát várt, és hát nem volt szállás. Oda mentek a fogadóhoz, és azt mondták neki, hogy nincs szoba. Képzeljétek el, nagy pocakja volt már, nem sokára megszületik a kisbaba, és gondoljátok, igen, Jézus, és gondoljátok el most azt, figyeljetek csak, gondoljátok azt, hogy ti vagytok a fogadósok. Volt ott üres szoba?
Nem.
És nektek volt szobátok? Van szobátok? Átadnátok Máriának, meg Józsefnek, meg Jézusnak a szobátok?
Igen.
Igen? Képzeljétek el, az a fogadós észre se vette. A Jóisten nem tudta a fülét megnyitni, hogy fogadós, add át, most nagyon fontos, add át a szobádat. Eljött a Messiás, most fog megszületni. És nem tudta. Van olyan, hogy nem hallunk meg valamit? Amit anya akar, vagy az Úr Jézus akar mondani? Ott már olyan időn alka fölemelt a kettőt, nem hallod? Ott már ilyen? Nem, sosem, mindig mindent meghallottatok. De azt, amit az Úr Jézus akar mondani, ezt nem mindig halljuk meg. Szeretnétek-e majd, amikor Jézus eljön, akkor a fogadós helyébe lenni? Én voltam a fogadós, és nem adtam helyet a gyermek Jézusnak, meg a szüleimnek. Ugye nem lenne jó? Tehát Jézus azt mondja, azt tanította, hogy éheztem, adhatok ennem, szomjas voltam, jövevény voltam, befogadtatok a házatokba, és szerintetek ti ezt hogy tudjátok megvalósítani, hogy majd Jézus, amikor eljön, akkor azt mondhassátok, hogy hát én bárki. Mert Jézus most nem úgy kér, hogy engem fogadj be, hanem valaki. És nem csak azt kéri, hogy fogadj be, hanem mondjuk egy kis barátotoknak elromlik egy játékja. Nem rúgsz rajta még egyet, hanem segítesz megépíteni. Vagy elesik, és fölsegíted. Otthon felejtette az uzsornáját, vagy szegény, és nem is tudott vinni ennivalót. És azt mondod, hogy hát én odaadom neked a felét. Volt már ilyen az életetekben, amikor valaki segítettette? Biztos, biztos. Vagy korcsolyáztatok és elesett és fölsegítetted. És ezt szeretném a szívetekre helyezni, mert azt mondja Jézus, hogy amennyiben egyelnek cselekedtétek a legkisebbek közül, Jézus úgy tekint rátok, mintha magával Jézussal tettetek volna valami jót. Szeretnétek jót tenni Jézussal? És akkor meglátjátok, hogy egymással kell ezt a jót megtenni? Ezt jól írjátok be ide, meg ide a szeretetben is. Hogy a jót, azt mindig szeretetből kell tenni. És ha szeretet van a szívetekben, akkor, hát ha elkéri a játékot, akkor mit fogtok tenni? Odaadjátok? Nem azt mondjátok, hogy ez a könyvelném, a másik meg ki akarja tépni a kezetekből, hanem azt, jó, akkor most olvasta, vagy nézegeste. Én szívből kívánom, hogy fogadjátok be az Úr Jézusnak az ilyen szeretetét a szívetekbe, és akkor nem lesztek hasonlók ahhoz a fogadóshoz, aki nem ajánlotta fel. Más szoba már nem volt, csak a sajátja. És Jézusnak egy istállóban kellett megszületnie, hát senki nem volt hajlandó feladni azt, hogy az én kényelmem, az én otthonom, az én játékom. Jézus azt mondja, hogy legyünk önzetlenek, szeretetteljesek, és segítsünk egymásnak. Jó?
Kedves gyülekezet! Mózes 5. könyvét lapozzuk fel, mai Isten tiszteletünk alapigéjéül. Mózes 5. könyvéből olvassunk a 8. fejezetből igét. A 8. fejezet 1. és 2. versét. És aztán a 11. verstől. Illetve csak a 2. verset, tehát Mózes 5. könyve 8. fejezetéből a 2. verset. És emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Vajon megtartottad-e az ő parancsolatait, vagy nem? 11. vers. Vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartván az ő parancsolatait, végzéseit, rendeléseit, amelyeket én parancsolok néked a mai napon. Hogy mikor eszel, és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban, és mikor a te barmaid és juhaid megsokasodnak, és ezüstöd és aranyad is megsokasodik, és minden jószágod megszaporodik, fel ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgasságának házából, aki vezérelt téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, aki vizet adott néked a kemény kősziklából, aki mannával etetett téged a pusztában, amit nem ismertek a te atyáid, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, és jól tegyen veled azután. Olvashatnánk tovább is az ígét. A mai felolvasott ige szakasznak van egy központi gondolata. Emlékezzél. Hogy emlékezzünk meg mindarról, amit az Isten cselekedett az életünkben. Az emlékezésnek 3 döntő gondolatát emelte ki ez a bibliavers. Azt mondja, emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged. Majd a délutáni alkalommal szeretném, hogyha kiki esetleg tapasztalatot is elmondana, hogy azon az úton hogyan hordozta őt az Isten, hogyan hordozott bennünket. Azután azt mondja, hogy emlékezzünk meg arról, hogy az Isten az ő szent törvényét, a parancsolatait adta mi elénk. És aztán a 11. vers, egy nagyon döntő gondolat még azt mondja, vigyázz magadra, hogy el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről. Tehát ekköré a három gondolat köré csoportosítja a visszaemlékezést a Szentírás, hogy emlékezzünk az útra, amelyen hordozott, emlékezzünk az Isten parancsolataira, amit adott nekünk az Isten, és aztán emlékezzünk meg magáról, az Istenről, aki vezérelt bennünket, aki, és itt sorolja föl, hogy amikor ettünk, ő adta az ételt, hogy amikor házat építettünk, otthont készítettünk magunknak, ő adott hozzá erőt, amikor a mindennapi élethez szükséges dolgaink, javainkat megteremtettük, akkor mindezt ő tette lehetővé. Nagyon nagy dolog az Isten szemében az emlékezés, az emlékeztetés, mert Isten ezáltal erősíti a mi hitünket, és a szívünkben a hálát. Jeremiás síralmaiban van egy nagyon döntő gondolat. Ugye Jeremiás volt az a próféta, akinek rendkívül nehéz volt az élete, akinek a szolgálata az szinte semmi eredményt nem mutatott. És Jeremiás síralmaiban írja Jeremiás próféta, hogy vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Ezt veszem szívemre, azért bízom. Tehát Isten így gyógyít bennünket a megfáradás idején, a lelki restség idején, a próbák, a küzdelmek idején, hogy azt helyezi a szívünkre, hogy ember, emlékezz vissza, ne felejtsd el, mert ebből erőt meríthetünk. Szükségünk van az újabb és az újabb megerősítésre, mert az ellenség gondoskodik róla, hogy legyenek próbák, megpróbáltatások, nehézségek az ember életében. Aztán Mózes 5. könyve 32. fejezetének a 7. verse azt mondja, hogy emlékezzél meg az ősidőkről. Gondoljátok meg annyi nemzedék éveit. Kérdezd meg atyádat, és megjelenti néked, a te véneidet, és megmondják néked, mikor a felséges örökséget osztott. De hogy a Biblia egészének az olvasás, az ősidők, a történelem, amikor a Szentírást a kezünkbe vesszük, nem csak az, ami velünk történik, történt, hanem ami a bibliai szereplőkkel történt, mindaz tanulságul, megerősítésül szolgál számunkra, hogy az Istenbe vetett hitünk az olyan erős legyen, és olyan támogatottság legyen felénk. Hogyan lehet Isten előtt hiteles a tapasztalatunk, a múltunk? Mert nagyon sokan mondanak el tapasztalatot, amikor nincs ez a három ott, hogy emlékezzél meg az útról, amelyen hordozott. Emlékezzél meg az Isten parancsolatairól, és emlékezzél az Úrra, a te Istenedre. Józsué könyvét lapozzuk fel, Józsué könyve 3. fejezetét. Egy nagyon döntő tapasztalatot ír le a Szentírás. Nagyon sok erőt meríthetünk ennek az emlékezésnek a törvényszerűségeiből. Józsué könyve 3. fejezetében olvashatunk arról a történetről, amikor a zsidó nép átkelt a Jordán folyón, amikor birtokba vették az ő örökségüket, és nézzük meg ennek a történetnek, ennek a tapasztalatnak, számunkra ennek az emléknek a törvényszerűségeit. Mi kapcsolódott ahhoz a csodához, amit megélt a zsidó nép? ugye hogyan is keltek át ők a Jordán folyón. Azt olvassuk Józsué 3. fejezetének a 2. versében, hogy a vezérek átmentek a táboron, és felhívták a nép figyelmét arra, hogy a Fridláda fog előttük átmenni a Jordán folyón, készüljenek fel, tartsák be azokat a szabályokat, amiket Isten adott nekik. Ugye így szólt, hogy 2000 simnyi távolság legyen majd köztük és a Fridláda között, mert a Fridládának elől kellett menni, és a nép távolabbról követte, és volt egy nagyon döntő felhívás, tisztítsátok meg magatokat, ugye az 5. versben, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. A megtisztulás, az Istennel való kapcsolat rendezése, a bűnrendezés, ami szükséges ahhoz, hogy az ember életében az Isten megtehesse a csodát. Hogy olyan dolgokat tehessen Isten, amire visszaemlékezhetünk, amikor Isten készítette az utat számukra, hogy az ő örökségük földjét birtokba vehessék. Mert minden csodához kapcsolódik, amiről az előbb olvastunk. Ott volt az Úr. Nélküle nincs csoda. Az élő Isten volt velük. Ott volt a Fridláda, az Isten törvénye, az Isten parancsolatai, és ott volt az engedelmességre való felhívás, a megtisztulásra, és az Isten szava iránti engedelmességre való felhívás, hogy így készüljenek az Istennek a vezetésére. És amikor felvették a papok a Frigyládát, és elindultak, a papoknak úgy kellett belépni a Jordánba, amikor még nem vált ketté. És amikor a papok lábai a vízben voltak a Frigyládával, akkor vált ketté a Jordán folyó. Most olyan könnyű lenne a gyülekezetnek elhárítani felénk, hogy igen, ti vagytok a papok, nektek kell elől járni. Ami részben igaz is. De ki az, aki nem érzi magát papnak? Ugye az ige azt mondja, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság. És a mai alkalmat inkább arra szeretném, hogy egy picit figyeljünk, hogy itt élünk a végidőben. Annyi ember nem hallott Krisztusról, Krisztus igazságáról, nem hallott a teljes evangéliumról, hogy mindnyájunknak élő, hiteles szolgáivá, követeivé kell válnunk Krisztusnak, hogy az életünk, a tapasztalataink ezt a teljességet tudják képviselni az emberek felé, hogy mi az élő Istennel vagyunk kapcsolatban, összhangban vagyunk az Isten törvényével, az Isten rendelkezéseivel, a szeretet törvényével, és kész vagyunk arra, hogy az Isten amerre vezet bennünket, azon az úton járjunk. Ugye írja Pál apostol is, hogy az Isten előre elkészítette napról napra a jó cselekedeteket, amikben járjunk. Az élet próbáit, az élet nehézségeit is Isten készíti, engedi meg a mi számunkra. És ezek akkor lesznek igazán emlékek, olyan emlékek, amiből erőt lehet meríteni, ha ez a három együtt van. Az Úr útján járok, az Isten akarata szerint, az Isten terve valósulhat meg az életemben, összhangban vagyok az Isten törvényével, és élő kapcsolatban vagyok magával, Istennel, a megváltó Jézus Krisztussal, a Szentlélek által, a Szentlélek vezetése által. És a zsidó nép, amikor így elkészült, azt mondja a 11. vers, hogy mondta Józsué, ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, és hogy kétség nélkül megkapjátok majd azt a földet, Isten segít, hogy elfoglaljátok. Ime az egész föld urának frigyládája előttetek megy át a Jordánon. A frigyláda nem csak a törvényt jelképezte, ugye benne volt a két kőtábla, hanem a frigyládja, ugye tudjuk, hogy a szentek szentjében volt és van most a mennyben, és az az Isten trónja, az Isten királyi széke. Ott jelent meg a szent Sehina, az Isten jelenlétét jelképezve. Tehát ahol Isten jelen van, ott jelen van az ő törvénye. Isten trónja ott van a frigyláda fölött, az angyalokkal együtt, az angyalok szolgálatával együtt. És azt olvassuk, hogy amikor megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai, akik az Úrnak, az egész föld urának ládáját hordozzák, a Jordán vize ketté szakad, és felülről aláfolyó víz megáll egy rakásban. Kedves gyülekezet, tapasztalatot így akar adni nekünk az Isten. Hogy jelen legyen az életünkben maga az élő Isten, aki uralkodik mennyen és földön, jelen legyen az Isten törvénye, az Isten vezetése, jelen legyen az életünkben az Isten szava iránti engedelmesség, hogy én most erre akarlak vezetni. Most ezt akarom megmutatni neked, hogy ezen az úton járj. Ezt tedd. Ide menj, oda ne menj, ezt mondd, azt hallgasd el. Ez az isteni vezetés az ember életében. És amikor a papok így beléptek a Jordán folyóba, akkor megállt a víz, és a nép átvonult a Jordán folyón az ígéret földjére. És közben Isten adott egy rendelkezést, azt mondta a negyedik fejezet szerint, amit már Mózes könyvében is jelzett előre Isten, hogy válasszanak egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből, és a Jordán folyóban is rakjanak fel 12 követ egy emlékoszlopul, egy emlékkő rakásul, hogy ott az Isten csodát tett, és aztán vegyenek fel 12 követ, és így olvassuk a harmadik versben, hogy és parancsoljátok nékik, mondván, vegyetek fel innét a Jordán közepéből, arról a helyről, ahol bátorsággal állnak a papok lábai, 12 követ, és vigyétek át azokat magatokkal, és tegyétek le a szálláson, ahol meghaltok ez éjszaka. És ötödik vers, és mondanékik Józsué, menjetek át az Úrnak, a ti isteneteknek frigyládája előtt a Jordán közepébe, és vegyen fel mindegyikőtök egy-egy követ az ő vállára, az Izrael fiai nemzetségeinek száma szerint, hogy legyen ez jelül köztetek. Ha megkérdezik majd ezután a ti fiaitok mondván, mire valók néktek ezek a kövek, mondjátok meg nékik, hogy kétfelé vált a Jordánnak vize az Úr frigyládája előtt, mikor átment a Jordánon. Ketté vált a Jordánnak vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izrael fiainak mindörökre. Kedves gyülekezet, amikor az életünkben történik valami, amire vissza lehet emlékezni, mint az Istennel szerzett tapasztalat, az elkíséri nem csak a mi életünket, hanem a gyermekek életét is. Azok számára is bizonyságú lehet. Azt írja Péter apostol, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, hogy folytatja? Aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Nem azt mondja ott, hogy hirdessétek a törvényt, hirdessétek. Azt mondja, hirdessétek azt, hogy az Isten megváltói munkája hogyan valósult meg a ti életetekben. Hogyan hívott el Isten bennünket Egyiptomból, hogyan vezérelt, hogyan ismerhettük meg magát, az Istent, a megváltó Jézus Krisztust, a Szentlélek munkáját, hogyan értettük meg az Isten törvényét, minden benne van. De személyessé válva. A legerősebb, a leghitelesebb, a leghatékonyabb módszere az evangélium hirdetésnek. Volt egy gyülekezet, ahol időnként megkértem testvéreket, hogy mondják el szombaton a megtérésük történetét. Hogy emlékezzünk. És olyan jó alkalmak voltak, mert akkor elmondta egy-két ember a megtérésének a történetét, ő maga is megújult, felelevenedtek benne régi emlékek, Istennel szerzett tapasztalatok, és a gyülekezet kezdett élővé válni. Mert jó, én most elmondom ezt a bibliai történetet, de ezt már tudjátok, ismeritek. Ti is elmondhatnátok nekem. Nem ez a célja, nem ez az értelme, hanem az, hogy az Istennel való közösségünk, a szívünkben az Isten iránti hála elmélyüljön, megerősödjön, hogy megújuljunk. Ki az, aki azt mondhatná közületek, hogy az ő hitélete mindig ilyen egyenesen fölfelé ívelő, és megy egészen a célig, soha nincs semmi, ami megtörné ezt. És ha Istenre figyelünk, akkor az Istennel való közösségünkből élet, erő származik. Láthatóvá válik, hogy az Isten ott van és munkálkodik az életünkben. Ugye azt olvastuk, hogy ott volt a frigyláda, amikor átmentek. Felvitték a 12 követ. A frigyláda és a papok ott voltak. A próbában, a nehézségben, a kitartásban. Ott volt a feltornyosult víz. Mikor borítja el őket? Tanít ez a hitre is. Az Isten bevetett bizalomra, hogy ott van mellettem a nehézség, nem tudom megoldani. De az Isten hatalmas, élő Isten, aki a pusztában vizet adott a kősziklából, mannával etette őket. Hihetünk, tudhatjuk bizonyosan, hogy az Isten gondot visel rólunk, és nem fog elhagyni bennünket. És közben, miközben elmentek a frigyláda mellett, a nép, amíg átvonult, utoljára kellett elhagyni a papoknak a frigyládával a próba helyszínét, és ők léptek ki utoljára a Jordán medréből, és aztán a víz ismét folyt, és a medre megtelt vízzel. A 7. vers a cél. Mondjátok meg nékik, akik kérdezik, hogy mire való léptek ezek a kövek. Mondjátok meg nékik, hogy kétfelé várt a Jordánnak vize az Úr frigyládája előtt. Miért vált ketté? Mert ott volt az Úrnak frigyládája. Ott volt maga az Úr, és ott volt az ő szövetségládája a 10 parancsolattal. Az Úr frigyládája. Olyan nehéz időnként fogalmazni, hogy mondjuk el embereknek azt, hogy az Istennek van törvénye, amit nem nagyon szeretnek az emberek hallani. Törvény, paragrafus. És olyan szépen fogalmaz a Biblia. Ott volt az Úrnak frigyládája. A szövetségláda. Hogy Isten szövetségben akar élni velünk, emberekkel. Magához von bennünket, mint atya a gyermekét. És azt mondja, hogy ketté vált a Jordán vize, és ezek a kövek emlékeztetőül lesznek az Izrael fiainak mindenökre. És aztán, amikor felhozták a 12 követ, akkor Józsué később felállította azt a követ, és a fejezet végén megint újra elmondja a 20. verstől azt a 12 követ, amelyeket a Jordánból hoztak, Gilgálban állította fel Józsué, és szól a Izrael fiainak mondván, a fiaitok kérdezik majd apáiktól, mondván, mire valók ezek a kövek, tudassátok majd a ti fiaitokkal mondván, Szárazon jött át Izrael ezen a Jordánon, mert kiszárította az Úr a ti istenetek a Jordán vizét ti előttetek, míg által jövétek rajta, amiképpen cselekedett az Úr a ti istenetek a veres tengerrel, amelyet megszárított előttünk, míg által jövénk rajta. És a 24. vers nagyon döntő, hogy megismerje-e földnek minden népe az Úrnak kezét, hogy bizony erős az, hogy féljétek az Urat, a ti isteneteket minden időben. Isten így helyezi szívünkre az életünk feladatait, próbáit, nehézségeit, hogy így hordozzuk, így viseljük. Jelen van az élő Isten, az életünkben, a próbáinkban, azon az úton, amelyen engem, téged vezet az Úr, és készít az örökké valóságra, jelen van a Fridláda, és jelen lehetek én. Nem azt mondta Isten, hogy készítsetek csónakokat, hogy azon menjetek át, hanem most itt az Úr akaratát kövessétek. Lépjenek bele a papok a Jordánba, vállalják ezt a nehézséget és ezt a megpróbáltatást. És aztán ez nem csak a fiaknak, a gyermekeknek példa, mert a gyermekeket meg kell őrizni, meg kell tartani a gyülekezetben. Figyeljetek rá, tanítással, szeretettel. És jelen van a gyülekezetben akkor az atya, a fiak, a szülők, a gyermekek. Így válik teljessé a gyülekezet élete. Egy nagyon döntő dolgot mondott még Isten Józsuénak, Mózes 4. könyve, Mózes 5. könyve 27. fejezetében, hogy milyenek legyenek ezek a kövek. Mózes 5. könyve 27. fejezetében már Mózesnek elmondta Isten ezt a rendelkezést, és ott a 2. verstől így olvasom. Tehát 5 Mózes 27, 2-től. És amely napon által mentek a Jordánon arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ad néktek, nagy köveket állíts fel, és meszeld be azokat mésszel. És mihelyt által mégy, írd fel azokra a törvénynek minden igéjét, hogy bemehess arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ad néked, a tejjel és mézzel folyó földre, amiképpen megígérte néked az Úr, a te atyáidnak Istene. Mihelyt azért által mentek a Jordánon, állítsátok fel azokat a köveket, amelyeket én a mai napon parancsolok néktek az Ebál hegyén, és meszeld be azokat mézzel, és építs ott oltárt az Úrnak, a te Istenednek, olyan kövekből való oltárt, amelyeket vassal meg ne faragj. Épp követből építsd az Úrnak, a te Istenednek oltárát, és áldozzál azon egészen égő áldozatokat az Úrnak, a te Istenednek. Áldozzál hála áldozatokat is, és egyél ott, és vigadozzál az Úr előtt, a te Istened előtt, és írd fel e kövekre a törvénynek minden igéjét, igen világosan. De Isten így rendelkezett előre, nyilván Isten ezt a rendelkezést átadta, Mózes átadta Józsuénak is, Isten megerősítette Józsuénál, de Mózesnél több van leírva, ugye már egyszer leíratott, és azt mondja, hogy amikor átmentek, és vitték a köveket, akkor be kellett meszelni mésszel, ugye a mésztől fehérek voltak a kövek, írhatóvá vált, és fel kellett írni az Isten törvényét a kövekre. Ami megint csak jelképezte, hogy lehet, hogy az Úr Fridládája nincs ott mindenhol, mert hát az ott van a templomban, de az legyen ott minden tapasztalatban, minden visszaemlékezésben, hogy az Isten törvényével összhangban akarok élni, és ha én az Urat elfogadtam Istenemnek, szabadítómnak, akkor elfogadtam az ő parancsolatait, az ő tanításait is, és hozzáteszi még, hogy építs oltárt is, és mutasd be egészen égő áldozatot. Az egészen égő áldozat nem csak azt fejezi ki, hogy az Isten egészen odaadta nekünk az ő egyszülött fiát a megváltói áldozatra, a halálra, hanem minden reggeli és estvégi egészen égő áldozat arra is emlékeztette magát az embert, hogy mi válaszoljunk erre az egészen odaszánt áldozatra azzal, hogy mi is egészen odaszánjuk az életünket az Istennek. És kedves gyülekezet, amikor ez összekapcsolódik, a tapasztalat az élő Istennel, az Isten törvényével, az odaszánással, a további életünkre nézve, és a hálával, akkor teljesedik ki az emlékezés, a visszaemlékezés, és ezt tudja igazán életben tartani, és a lelki életben, a fejlődés útján segíteni az életünket, hogy mi az Istennel folyamatosan élő kapcsolatban legyünk, és az Isten akarata szerint úgy éljünk, hogy az bizonyság legyen embertársaink számára is. És egy igét szeretnék még olvasni, mert ugye itt arról volt szó, hogy visszaemlékezni az Istennel szerzett tapasztalatainkra. Malakiás könyvében is olvasunk egy visszaemlékezésről. Azt írja Malakiás könyvében a Szentírás a 3. fejezet 14. versétől. Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. A hívő ember életében van sok próba nehézség. Senki nem mondhatja, hogy hívő lettem, tehát most már semmi gondom az életben. Sőt, ugye sokszor azt látjuk, hogy azok, akik káromolják az Isten nevét, és fellengzősek, sokkal jobban boldogulnak az életben. És nincs annyi problémájuk a családban, az egészség területén. És azt mondja az ige 16. verstől, akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között, és a között, aki nem szolgálja őt. Nem csak bennünket hív Isten emlékezésre, hanem azt mondja, hogy a mennyben is ezt le is írják. Van egy emlékkönyv, amiben Isten leírja, hogy mi hogyan járunk az Isten útján. Hogyan állunk meg a próbákban, a nehézségekben. Hogyan tartunk ki akkor is, amikor talán hitáltal úgy tűnik, hogy távol van az Isten. És hitáltal mégis azt hisszük, és tudjuk bizonyosan, hogy nem. Az Isten nincs távol tőlünk, csak figyel és hallgat. Az ember életében ezek a legnehezebb időszakok, amikor nincs olyan kézzelfogható bizonysága, hogy az Isten most megoldja a problémámat, a nehézségemet. Most ad választ. Sokszor várakozásra tanít, türelemre int, kitartásra szólít fel. De Jézus azt mondta, hogy de aki mindvégig állhatatos marad, aki mindvégig kitart, az üdvözülni fog. Az emlékkönyvbe be lesznek majd írva ezek a küzdelmek. És Isten a végső ítéletben, amikor látja, hogy hogyan ragaszkodtunk hozzá, hogyan törekedtünk hűségre, hogy az életünkben, hát ha a kövekre a köveket fehér mésszel kellett bemeszelni, akkor mi fehér ruhát kapjunk, hogy ezt megmossuk, megtisztogassuk a bárány vérében, ha valami nem sikerült úgy, és akarjunk összhangban élni az Isten szavával, az Isten parancsolataival. Ő Isten segítsen mindnyájunkat, hogy ne engedjük, hogy ezeket az emlékeinket, akár a megtérésünk emlékét, az Istennel szerzett bármilyen tapasztalatunkat is az ellenség elhomályosítsa. Törekedjünk arra, amit Isten még jónak látott a törvénybe is beiktatni, hogy mekkora szerepe van az emlékezésnek, amikor a szombatnapra azt mondja, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed, emlékezz a teremtésre, és aztán emlékezzünk önmagunk életére, mert aki Krisztusban van, az új teremtés. Valamit újjáteremteni, valakit újjáteremteni pedig Istennek hatalmas munkája. Legyen ezért hála a szívünkben Isten iránt mindenkor. Amen.